30-35 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Amikor a rádió felkért, hogy vezessem, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a részpál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgető társ Parti Nagy Lajos.
Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem a esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
Hát igen.
Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
Barátom volt, tehát nem ismertem.
Nem tudom, hányadik este ülünk már itt részpár lakásán. Ki se lehetne számolni, hogy hányszor, hányféle módon került elő a barátság. Most talán az egyik legfontosabb ennél a barátságodról kérdeznélek, Szűcsenőről.
Történetesen pontosan emlékszem arra, hogy mikor találkoztunk először a fölvételi napján, 1948. július 25-én, ami azért is emlékezetes nekem, mert a 18. születésnapom volt, és aznap kezdődött az egyhetes fölvételi, ami úgy hívtak akkor, hogy fejkopogtatás, és a gulyatojásokkal, mert mi gulyatojások voltunk, ugye gulya az első éves, és gulyatojások voltunk mi, hát ez egy kicsit képzavar, hogy a gulyatojások fejkopogtatása, de így hívták. És ott a folyosón találkoztam először vele, magas, csontos, sovány, szemüveges fiú volt, Debrecenből érkezett, ő is felvételizett, ő már 2 évet végzett magyar angol szakon. Aztán változtatott, és átjött történésznek. A probléma nélkül vették föl, mert olyan hihetetlen sokat tudott, és hát ott elég gyorsan összebarátkoztunk. Ő szemérmes és tartózkodó ember volt, én extrovertált voltam, és még rá közel volt a háború, meg a gettó, meg internálótábor, és ilyen módon hát én ezt folyton kibeszéltem magamból, és ezeket mondtam ott neki. Nagyon jóba lettünk, és aztán végig párhuzamosan futott az életünk. 2 vagy 3 évig együtt laktunk különböző albérletekben, végig laktunk egész Pestet. Laktunk, hát nem mondom el, majdnem minden kerületben laktunk rövidebb, hosszabb, rövidebb ideig, főúri helyeken is, egy Rakoszki Ivánné nevű bárónőnél a várban, és laktunk rémes albérletekben is. Laktunk egy helyen, ahol egy ilyen nagyon szép főbérlőnőnk volt. Én akkor olvastam a Érzelmek iskoláját, és hát ebbe szerelmesek voltunk, ebbe a főbérlőnőbe, és elneveztük Madame Arnoux-nak persze, és hát csak így emlegettük egymás között előtte is, és ő nem tudta, hogy róla van szó. Elég sokat marháskodtunk. Szűcs nagyon fiatalon bebizonyította, hogy milyen páratlan történész tehetség. 24 vagy 25 éves volt, amikor az első könyve megjelent a céhekről, ami máig a lapkönyv, ami hát történészeknél, költőnél nem olyan nagy szó, hogy 25-es korában már nagyszerű dolgokat ír, de egy történésznél hát abszolút párját ritkítja. Rendkívül aggályosan dolgozott, milliárd cédulája volt, ezen rengeteget röhögtünk, különböző színű cédulákra írt, és különböző alakú cédulákra, és ő tudta csak, hogy az mit jelent, hogy milyen színű vagy alakú. Ezeket nagy dobozokba tárolta, úgyhogy egy gyötrelem volt költözni albérletről albérletre. Nekem ez a 80 kötetes Volterem már akkor megvolt, úgyhogy én ezt cipeltem, ő pedig a céduláit. Én nem voltam soha a cédulázó alkat. És hát nagyon párhuzamosan ment az, hogy politikai dolgokról gondolkoztunk. Nagyon ritkán voltunk távol egymástól ebben az időben. Ez egy olyan, hát nagyon nagy barátság volt. Még aztán én előbb házasodtam meg, mint ő, vagyis előbb költöztünk össze Klárival, 52 őszén. Akkor bizonyos értelemmel lazult a kapcsolat, mert hát kevesebb időnk volt egymásra, ez mindig így van, de azért legalább egyszer egy hónapban találkoztunk, de gyakran két hetenként. Ezek úgy zajlottak le, hogy ő följött, többnyire ő jött föl hozzám, ő akkor is még albérletekben lakott, hát nekem már volt egy társbérletem, ugye az civilizáltabb dolog volt, három gyerekkel laktunk akkor egy társbérletben a Báthori utcán, és akkor ott beszélgettünk, aztán Klári, aki korán kelt, ugye, mert röntgen asszisztens volt, és korán be kellett menni a kórházba, ő lefeküdt, és mi pedig 4-5-ig beszéltünk. És akkor mindenről szó esett, volt egy ritusa a beszélgetéseinknek, amit ő dolgozott ki, körök szerint, témakörök, ezen röhögtünk, hogy ilyen formálisak vagyunk, témakörök, tehát munka, politika, pénz, család, ezeket úgy végig beszéltük, aztán persze föloldódtak a körök. És hát egymáson mértük le egymást, és kontrolláltuk, hogy a gondolatainkat, és hihetetlenül fontos volt ez. Hát nekem két embernek a véleménye, most a családomon kívül, tehát Klárin és Ádámon kívül, két embernek a véleménye volt mindig fontos arról, hogy amit csinálok, az oké-e. Ez Szűcs volt és Vas Pista. És ez most rettentő nagyképűen fog hangzani, de nem nagyképűség, hanem fájdalom, ha azt mondom, hogy most már alig érdekel valakinek a véleménye, hogy mit mond arról, amit csinálok. És ezt hozzá kell tennem, hogy abszolút nem dicsekvésként vagy önteltségként mondom, hanem nagyon keserűen és rossz kedvel mondom. Nem azt mondom, hogy ha holminak megjelenik egy szám, akkor nem érdekel, hogy jónak mondják-e vagy rosszul, de úgy igazán, mélyen, úgy életgyónás szintjén alig érdekel valakinek a véleménye. Egy-két emberé még, de azok és talán ezzel az intenzitással. Ugye?
Miért mondod keserűen, hogy nem érdekel senkinek a véleménye? Nem azt mondod, hogy nem fontos, hanem csupán azt, hogy nem érdekel. És azt gondolom, hogy 60 éves kortáján, hogyha valaki már megvan, akkor ez így természetes.
De nem attól van. Nem attól van, hogy én megvolnék, nem vagyok meg, és abszolút bizonytalan vagyok gyakran. Itt van ez az őrült politikai változás, hát az ember kapkodja a fejét. Ebben rettentő jó volna emberekkel megbeszélni, hogy jól látom ezt én, vagy hát nem ilyen primitíven, csak hogy elmondani nekem erről vagy arról, mi a véleménye. Jó, hát persze, hogy vannak közeli barátaim, mint Domokos Mátyás, vagy Kucsman Árpád, a vegyész professzor, akikkel meg lehet ilyesmit beszélni, és nagyjából egyet is ért az ember, és még mások is. Tehát ez nem attól van, hanem az ördög tudja, nincs annyi közös múltbeli emlék. Van ezekkel az urakkal is bőven, de Szűcssel ez a nagyon párhuzamos politikai gondolkozásmódunk. Ugye? Hát, hogy más nem mondjak, hogy a Domokos Matyi és Kucsma nem voltak soha kommunisták. Szűcs meg én voltunk kommunisták. Tehát ez a két dolog egy bizonyos fokú rokonságot és magának az ettől való eltávolodása, de egy bizonyos párhuzamos, egy időben történt eltávolodása, de egy rokonságot. Úgyhogy erről van szó. Még egy dolog, amit el akarok róla mondani, hogy az a fajta alkat volt, aki aránylag keveset publikált az életében, minden írása óriási hangsúlyt kapott és visszhangot kapott. Persze azok a legnagyobbak, amelyeknek politikai indikációi is voltak, mint a Vázlat-Várom régióról, amit eredetileg a Vibó emlékkönyvbe írt, és annak az volt a külön humora, ugye, hogy egy szamizdátba írta, és aztán lényegében erre kapta a Kossuth díját, amikor megjelent normálisan is. Monoron is együtt voltunk, mi voltunk mindenütt a a gyávák ezekben az illegális dolgokban. Tehát voltak a radikálisabb fiatalok, a Kennedy János, Kis Jancsi, Bence, és mi voltunk a tartózkodóbb, óvatosabb emberek mi ketten. És ebben is mind nagyjából egyformán ment a gondolkozásmódunk. Tehát mindig úgy gondoltuk, hogy ebben egyrészt volt egy ilyen óvatosság is, hogy nem akartunk kikerülni a első nyilvánosságból, tehát nem akartunk olyan akciókat csinálni, amelyekkel nagyon lefeketedünk, ahogy régen mondták. Ez neki még fontosabb volt talán, mint nekem, mert hiszen amit ő csinált, az fontosabb volt, mint amit én már mondtam, amit írt, mint amit én csináltam, és ezt tudta is. Másrészt pedig, mert úgy gondoltuk, hogy több embert kéne összefogni, és hogyha nagyon radikálisak ezek a megnyilatkozások, akkor egy csomó embert elijesztünk vele. Tehát ezért úgy akartuk, hogy ugye ilyen népfront politika legyen ez, de hát persze ezt ironikusan mondom a szót, hogy minél több embert, tehát Ilyéstől Petrig részt tudjon venni valaki egy ilyen emlékkönyvbe, és akkor ne legyen olyan eszméletlen radikális, vagy véres szájú az a könyv. Na, ez csak mellékesen. Kosztolányinknak van állítólag egy olyan sír jászbeszéde, ami soha nem jelent meg nyomtatásban, és nem is tudjuk, hogy kiről mondta. De ez egy ilyen legenda, amit így kezdett volna, hogy barátom volt, tehát nem ismertem. Egy igazi Kosztolány is mondott. És én, mikor meghalt, akkor ez jutott eszembe, hogy mennyire nem ismertem ez a sok száz vagy ezer óra ellenére, amit együtt töltöttünk, és mennyire nem tudtam, hogy mi lakik benne, hogy micsoda patetikusan szólva, micsoda démonok laknak benne. És hát ezt kicsit szégyenkezve éreztem, amikor megtudtam a halálhírét. Na hát szóval Szűcs rettentő fontos volt az életemben. Végig magázódtunk, ami a kollégiumi szokásokból eredt, ahol ugyancsak ez volt, hogy magázottunk, úgyhogy hát ez a társaságban rettentő komikus volt, modoros hülyeség volt, de ezeknek a modorosságnak van valami pozitív szerepe is, valami megkülönböztetett ott bennünket valahogy, úgyhogy ez egy ilyen fura dolog van. Nagyon sokat gondolok rá, és tényleg nincs hét, hogy ne jutna eszembe, hogy de jó volna ezt neki most elmondani, de jó volna fölhívni és megkérdezni, hogy mit szól ehhez, vagy ahhoz, vagy ahhoz. Szóval nagy volt a kollégiumban még egy dolog, amit mindenki utált bennünk, feltehetőleg joggal, egy ilyen intellektuális gőg, nagy képviség, ha úgy akarod, és szóval kiválóak az elit nagy képvisége. Hát Szücsbe is bőven volt ebből az intellektuális gőgből, bennem is van, viszont benne, hogy most magamról ne beszéljek, mert ez nem is tudom, hogy van, volt egy nagy intellektuális tisztesség is. Tehát ő mondott valamit nagy magabiztossággal és nagyon okosan, és hogyha valaki, és hihetetlen tárgyi tudással mögött, elképesztő, káprázatos tárgyi tudással, és ha valaki valamit ellene mondott, hát azt ő nem fogadta el elsőre, de nem volt eset, hogy azért azon ne gondolkozzon el utána, akár szakmai kérdésről volt, akár politikairól, akár életkérdésről, és valahogy ez a gőg és ez a tisztesség, intellektuális gőg és intellektuális tisztesség egymást moderálta, egymást ellensúlyozta, és olyan arányban volt meg benne, hogy az az arány hitelesítette az intellektuális gőgét is, vagy hogy mondjam, hasznossá tette az intellektuális gőgét is, mert ez az arány, ennek az eleje a lényeges, az aránya, és nála ez rendben volt, ez az arány.
Szakmáról, tehát az ő munkájáról, tehát te munkádról mennyire tudtatok egymással intellektuális értelemben érvényesen beszélgetni?
Ez ő megmutatta nekem minden kéziratát, azt hiszem mindent, és volt olyan eset, hogy az például írt egy negyedik Béla könyvet, ami nem jelent még meg máig. Egy kitérőleg, aztán visszatér, nem akarom megkerülni a kérdésedet, de az a fajta történész volt, vagy az a fajta alkotó, ahogy rossz szóval ezt mondani szokás nálunk, akinek az életében a fele jelent meg körülbelül annak, amit csinált. És most a halála után, most jelent meg Szegeden egy nagy vastag könyve, most jön egy tanulmánykötete, van egy hatalmas negyedik Béla könyv, ami tulajdonképpen nem is csak negyedik Béla, hanem az utolsó Árpádok, tehát egészen harmadik Endréig, vagy aztán most Andrásnak mondják, Aranyás Ágacskáig megy, és olyan aggályos volt, és olyan elkismeretes volt, hogy iszonyú nehezen adott ki kéziratot a kezéből, és mindig megbánta, amikor kiadta, és folyton átdolgozta, és ilyen depressziós periódusai voltak, amikor rossznak tartotta, amit csinál. Mindenki mondta, hogy nagyszerű, ugye, és ő nem, és nem tette el a nagy doktorit, és szóval hihetetlen perfekcionista volt ebben a mai világban, amikor ugye minden vacakot mindenki kiad, és nyolcszor lehúzza róla a bőrt, és minden. Na ez csak, úgyhogy most jönnek ki a jelentősebb munkái. Azt akarom mondani, hogy mindent ideadott. Most volt olyan, amihez hát nem tudtam hozzászólni. Emlékszem, amikor a negyedik Bélát ideadta, annak van egy nagy 120 oldalas fejezete a negyedik Béla alatti mezőgazdaságról, hogy a faekéről, hogy térnek rá a vasekére, vagy valami ilyesmi. Hát ezt én halálosan untam. Meg van egy nagy fejezet a pénzügyeiről, a különböző. És hát ezekhez nem nagyon tudtam hozzászólni. És ezt meg is mondtam neki, hogy ezt nem is olvastam el rendesen, ezt a fejezetet. Ezért mindig bűvös volt, mert azt hitt, hogy annak is olyannak kell lennie, mint egy Agatha Christie-nek, olyan izgalmasnak. Viszont az olyan típusú dolgozatait, mint a Vázlata három régióhoz, vagy a hihetetlenül érdekes Kézai Simon dolgozatát, ami tényleg olyan, mint egy Agatha Christie, ahol Kézai nyelv használatából mutatja ki, hogy mikor és hol lehetett Franciaországban, Itáliában. Tényleg izgalmasabb, mint egy detektív regény. Vagy van egy hallatlanul jó dolgozata a Dózsaféle paraszlázadás ideológiájáról, amiben kimutatja, hogy a Ferences rendnek, pontosabban az obszerváns rendnek, tehát a Ferences rend radikális szárnyának a különböző megnyilatkozásaiban milyen ideológiai elemek jönnek elő, amelyek biztosan szerepet játszhattak. Hát most én ezt rém primitíven mondom el Dózsánál, vagy amiket a gentilizmus terminológiai problémáiról ért. Ezek nem az én témaköröm, hát én ha valamihez értek, akkor 20. századi magyar meg francia irodalomhoz értek, de itt a logikáját azt tudtam követni, és ahhoz hozzá tudtam szólni, és hát stilárisan is hozzá tudtam néha szólni. Úgyhogy ezek az együttléteik egy része az ő szövegeinek vagy az eredet mondákról van egy nagyszerű tanulmány, ami kötetben máig se jelent meg, a valóságban jelent meg. A különböző nemzeteknek ez a rögeszméje, hogy minél régebbről eredeztetik magukat, ugye, és az adja az előkelőséget egy nemzetnek. Halatlanul érdekes az is. Na most az adta a közösséget, hogy soha rengeteget vitatkoztunk, meg emberekről, meg önmagunkról, meg egymásról, de úgy alapjában véve nagyjából az életkérdéseiről egyetértettünk. Tehát egyszerűen ez tette ezt a dolgot, hogy arról, hogy mi az, hogy magyarság, például ugye rengeteg volt foglalkoztatta ez a nemzetkarakterológia, ez a bizonyos a Babics-féle mi a magyar tanulmány. Mennyire érdemes ezt komolyan venni, és ha igen, mi jellemző a magyar nemzet jellemére, vagy a magyarság jellemére, és mennyire kell ezt hát megszorítani, ezeket a jellemzőket, és történetinek tekinteni. Hát persze, hogy ő történetinek, és nem etnikainak tekintette ezeket.
Te a te szövegeidet, tanulmányaidat gondolom megmutattad neki épp úgy, azon kívül ő nyilván tudta, látta, hogy te mind dolgozol, mit szerkesztesz, miket csinálsz a szép irodalmiban. Tehát ez a referenciális viszony, ez két oldalon is működött?
Működött, de nem egyforma súllyal. Ez most álszerénységnek fog tűnni, de hát az, amit én csináltam életemben, az a néhány könyv vagy egyéb dolog, az én szerintem nem olyan súlyos, mint amit ő csinált. Tehát az nem olyan érték, mint amit ő letett az asztalra. Ugye van az a patetikus szó, hogy megírtam a nem tudom melyik regényemet, letettem az asztalra, beszakadt alatt az asztal. Hát Szücs letett egy-két olyan könyvet az asztalra, ami alatt beszakadt az asztal. Én nem. Hát ezt azért tudni kell. És legfeljebb a fordításaim alatt szakadhat be esetleg az asztal, de hát ott is az eredeti érdemez elsősorban. Most ő elolvasta, ezeket érdekelték ezek a dolgok, el is mondta a véleményét, volt, ami nagyon tetszett neki, például a Voltaire könyvem az nagyon tetszett neki, az érdekelte. Ugye annak volt is egy trükkje, hogy Voltaire örvén én sok mindent el akartam mondani az akkori politikai, meg cenzurális, meg egyéb viszonyokról, tehát az egy ilyen pamflet-szerű, nem tudom, hogy micsoda is volt többek között, És ezt élvezte, és ezeket persze mind észrevette, ezeket az allúziókat, célzásokat, utalásokat, de hát annyira őt ez nem érdekelte, mint engem az ő munkája. Ebben részben talán a két életünk súlykülönbsége is benne van, részben meg a mi alkatunk különbsége is. Hát én érdeklődőbb, nyitottabb, vagy mit tudom én, milyen ember vagyok. Szóval ha az előbb szittam magam, legalább ennyiben dicsérjem magam, hogy több dolog érdekelt, mint őt. Több időm is volt rá. Én nekem régen rengeteg időm volt, csak mióta ezt a nyomorult folyóiratot csinálom, azóta nincs időm. Én régen mindent elolvastam, történelmet, nézett mindent, és bőven volt időm mindenre. Úgyhogy ez is benne volt. De hát azért figyelt rá, hát az életemre, a magánéletemre, persze, amikor egyedül maradtam, akkor rengeteget voltunk együtt, szóval ennyiben is jó barát volt, hát persze. Itt is van egy lelkismeret furdalásom, hogy itt volt, mindig ide jött. Ugye én nehezemes mozogtam neki kocsi, és voltam, a 3 héttel a halál előtt itt volt, és akkor volt egy rémfurcsa beszélgetésünk, amiben azt mondta, valamit mondott, és én valamit reagáltam, és akkor teljesen elképesztő módon azt mondta neki. Illetve nem is teljesen, nem igaz, hogy elképesztő. Azt mondta, hogy maga nem figyel igazán rám. Ő régen nagyon figyelt, azt is érdekelte, hogy velem mi van, meg micsoda, most már nem érdekli igazán, amit én mondom. Mert a Klári meghalt, magát semmi nem érdekli. És ez abszolút nem volt a mi hangunk, ilyen érzelmes, meg ilyen, szóval, hogy így beszéljünk a mi viszonyunkról. És akkor én azt mondtam, hogy lehet, hogy ez igaz. Mondom, tényleg relativizálódott minden, és az, hogy maga a új magyar márciusi frontban részt vesz, vagy a milyen vitái vannak a Történettudományi Intézetben, ez nekem már nem olyan súlyos, mint 5 évvel ezelőtt volt, amikor oda tudtam minden figyelni. Ez alál mindent relativizált a számomra, a saját dolgaimat elsősorban, de hát már ezeket a hülyeségeket, hogy politika, meg karrier, meg történettudomány, meg nem tudom, én nem tudok annyira oda figyelni semmire.
Tudom, mi érdekelne nagyon, hogy ő 4 évvel ezelőtt halt meg.
Pont 4 éve, november 24-én.
Hogy prognosztizált élete utolsó 1-2 évében jövőt, most politikai, társadalmi jövőt, tehát milyenek voltak az ő politikai véleményei akkor?
Kérlek szépen, neki van egy nagyon furcsa dúlt szövege, itt van, ha akarod, odaadom neked, ami egy felszólalásra 88 összén valamikor, vagy ott, nem is tudom pontosan ott, amiben egy dolog abszolút bejött, ahol arról beszél, hogy a magyar civil társadalom ilyen gyenge. Ez egyébként neki rögeszméje volt, ez minden dolgozatában, vagy hát nem minden, de ahol egy csomó dolgozatában előjött. Például a 63-ban írt Molnár Erikkel kapcsolatos nemzetiségi kérdés dolgozataiban, ez többször előjött ez a probléma. És az az érdekes, hogy kiadták a dolgozatait franciául. Illetve a 3 régiót, a vázlat 3 régióról. És aztnak az előszavát nem más, mint Brodel írta, aki hát a század egyik legnagyobb történész, az Annál, a híres Annál iskolának a vezér alakja, Fernand Brodel. Az egy fantasztikus megtiszteltetés, hogy valaki Brodel írjon. Az olyan, mintha Eliot írna a verseny angol kötetéhez előszót. Szóval az egy ilyen non plus ultra. Egyébként ez utolsó írása volt Brodelnek. És ebben azt írja, hogy milyen érdekes ez a megkülönböztetés a civil társadalomnak, hogy nyugaton ez más jelent, mint keleten, és hogy nyugaton a állam és a civil társadalom viszonya merőben más, mint Közép-Kelet-Európában és mint az oroszoknál, vagyis hát abban a világban. Na most ez bejött, tehát ő attól félt, hogy egy változásnál a civil társadalom nem lesz elég erős megint Magyarországon, ahhoz, hogy ellenőrizze az államot, hogy szembeszálljon vele, ha szükséges, és így tovább, és így tovább. És ebben bizonyos magyar nemzeti jellemben is fontos szerepet adott annak, hogy a magyar nemzet, politikai értelemben véve a magyar nemzeti jellem az, hogy fölöttünk döntenek, úgyse tudok beleszólni abban, ami történik, behúzom a nyakam. Erről Babics is ír már egyébként. A fejem fölött elröpülnek az események. Milyen katatonul, hogy Pilinszkit idézem, viselem el. De túlélem. A magyar szellem ez, hogy túlélni mindent. Ugye? Egyébként nem csak magyar dolog ez, hanem kelet-európai. Hát a románoknak van egy isteni, román paraszti isteni közmondás, hogy aki lehajtja a fejét, annak nehezebb levágni a fejét. Románul jobban hangzik, persze, mert ilyen közmondásszerű. Nagyon jó, nagyszerű.
Nye? Azt nagyon lövi.
Hát igen, néha. A többi jóslata vagy elemzése kevésbé jött be. Nem hitt a Gorbacsov akciójának. Az volt az elemzése, hogy az orosz történelemben mindig voltak ilyen reformperiódusok és utána diktatúra periódusok, hogy ez egy ilyen színusz-koszínusz görbe az orosz történelemben. Persze lehet, hogy... Hogy?
Egy új Hruscsov.
Igen. Persze, hogy mondjam, ennek azért még nincs vége, tehát hosszú távon lehet, hogy mégis igaza lesz, hát történelmi távon elképzelhet, hogy ott megint egyszer valamilyen nacionalista vagy egyéb vonatkozásban megmerevedik a politika, és megint egy zsarnokság lesz. De hát eddig ez mondjuk nem jött be, mert Gorbacsov valóban fölbomlasztotta, vagy Gorbacsov alatt fölbomlott a birodalom. A többi dolog az itteni változásokban sem bizott egyértelműen. És nem, ez nagyon bejött, hogy ezt a hülye pesti szót mondjam, amit a civil társadalom gyengeségéről mondott. Ebben az utolsó megnyilatkozásaiban ez egy rögeszmeszerűen visszatérő dolog volt, ez nagyon fontos.
Játékos a kérdés, hol állna most? Nem párt szerint, hanem gondolkodásban.
Hát nézd, nem járt, nagyon fontos kérdés nekem, ugye épp az előbbiek alapján. Én azt hiszem, hogy ott, ahol én nagyjából, vagy én ott, ahol ő, tehát nagyon utálná ezt a piros-fehér-zöld dolgot, ettől megőrülne. Nagyon utálna ezt az újfajta voluntarista történelem szemléletet, amelyik nem marxista, hanem máshogy, máshogy voluntarista, tehát hogy egy mai politikai rendszernek megfelelően akarja. Ugye hát mondjuk nagyon nevetne azon a kijelentésén egy magasrangú állami tisztviselőnek, hogy Magyarországon a kereszténység meghonosítása, tehát Szent István sokkal enyhében és szelidebben történt, mint bármelyik kelet-európai államban, mert a magyar az nem agresszív alkat. És ilyen módon nálunk ez hallatlan békésen ment végig. Mondjuk Vazulnak nem öntöttek forró olajat a fülébe. Ezen ugyanúgy nevetne, vagy ugyanúgy képtelenségnek tartaná, mint Andics Erzsébetet, vagy nem tudom én, Nemes Dezsőt, vagy nem tudom kicsodát. Hát most szakmailag. Politikailag meg hát nem volna nagyon boldog. Nem boldog lett volna 89-90-ben, és most nem volna olyan nagyon boldog. Így képzelem el. Na most egyetemen ő csak az élete utolsó éveiben tanított. Hát ez egy külön nagy téma, hogy a mi nemzedékünket hagyták élni, meg dolgozni, meg ezt-azt csinálni, meg akár egy könyvkiadónál is lehetett dolgozni, de egyetemre bennünket hát nem engedtek. Ami az én esetemben talán nem a nagy tragédiája a magyar ifjúságnak, az ő esetében, de hát az. És őt a rendszerváltozás előtt egy-két évvel hívták meg a Pesti Egyetemre, amikor már majdnem 60 éves volt. Tehát, ha ő bent maradt volna az egyetemen, ahogy régen mondják, amikor elvégezte az egyetemet, akkor bent maradt volna tanársegédnek, és akkor adjunktus és docens és professzor lett volna, hát ez nagyszerű lett volna neki is, meg az egész magyar történettudománynak, meg a fiataloknak, meg mindenkinek. De hát ez nem jött össze. És ő nagyon nagy aggályokkal és bizonytalansággal kezdett el tanítani. Láttam, hogy készül. Vért három napot készült egy órás előadásra. És nagyon nagy szorongással csinálta ezt. Nem is kellett volna, azt hiszem, elvállalnia. Szóval addig, amíg elnyomták, és otthon ült az íróasztalánál, és dolgozott, addig valahogy egyensúlyban volt. De abban a pillanatban, amikor reggeltől estig szólt a telefon, és kívták Pécsre előadást tartani, és Pesti Egyetem, és Szamizdát, és MDF, és Rizsé, és mármint pre-MDF, és minden, amit akart, akkor nem. Hát nagy szerepe volt az életében Bibó emlékének, és Bibó, szóval ő szaktörténész volt, Bibó meg nem volt szaktörténész, tehát ennyiben nem kapcsolódott hozzá, de nagyon izgatta azt, ahogy Bibó. Például a mi számunkra evidencia volt az, nagyon sokáig, az én számomra is, hogy a francia forradalom azért klassz dolog. Jó, hát a jakobinusok ott gyilkoláztak egy kicsit, meg ez az, de hát mégiscsak ez volt az a mozdony, ahogy Marx mondta, amelyik előre rántott az emberiséget. És hát ebben nyilván rengeteg igazság is van. Hát a francia forradalom iktatta törvényben a polgári jogokat és az egyén jogát, és hát nem volt az kutya füle, hogy úgy mondja. Nem kis emberek rajongtak érte, készítették elő, mint Rousseau meg Voltaire, és rajongtak érte, mint Hölderlintől, nem tudom én kicsodáig. De hogy milyen árnyoldalai voltak ennek a francia forradalomnak, és hogy mennyi bajt és tragédiát zúdított az emberekre, ezt kevésbé tudtam én, és az az érzésem, hogy ő is erre igazán a Bibó kései dolg, mert Bibó se tudta sokáig. Bibó is abszolút megváltoztatta erről a véleményét. Ez egy alapkérdés azért a modern európai fejlődésnek, magyarnak is, ugye? Hogy ez a Bibó kései dolgozataiban kérdőjeleződik meg igazán, ahol ő egy olasz történész, ez a Guglielmo Ferrerohoz viszonyulva, hát kritizálja nagyon erősen, és ehhez kellett a bolsevizmus tanúsága is, amely lényegében egy jakobinus gyakorlat volt, tehát történelmileg ezt mutatta meg nekünk a mindennapokban, hogy mit jelent egy, hát nem Robespierre, hanem egy törpe Robespierre mondjuk.
Váltsunk itt politikára. Egészen más módon, mint ahogy eddig tettük 50-es évekkel és korábbról. Arra az időszakodra vagyok kíváncsi, amikor már mindenestül kivonulsz abból a másik fajta politikából, és egyszer csak kapcsolatba kerülsz ezekkel a 68-asokkal, a Lukács óvodával.
Igen, ez, hát én akkor már nagyon rég kivonultam a politikából, ugye, mert az 53-tól lényegében kivonultam, tehát 23 éves koromban én ezt nagyjából abba hagytam. És hát föl sem merült bennem, hogy én aktívan politizáljak valamikor. És aztán ugye a 60-as évek végén megismerkedtem ezekkel a fiúkkal, akik nagyon kedves és okos fiúk voltak. Először Kennedyvel ismerkedtem meg, Kennedy Jánossal, aki hát egy olyan kölyök kutya kedvességű bájos fiú volt. A iszonyú sprőlt haja volt, ilyen nagyon erős haja, úgyhogy valaki elnevezte zsidó foxinak. Olyan volt, mint egy foxi teljesen, csak közben a és hát egy nagyon-nagyon helyes fiatalember volt, és ezzel a társasággal, Kis Jánossal, aki egy fantasztikusan okos és jól képzett és nagyon fegyelmezett ember, Bence Gyurival, aki akkor ebbe a társaságba tartozott, Petri Gyurival, és hát a vonatkozó nőkkel, feleségekkel, barátnőkkel, akik gyakran cserélődtek. És akkor sokat voltunk együtt, ide jártak, meg én eljártam hozzájuk. Aztán kezdődtek az ő szervezkedéseik, és bizonyos dolgokat kértek az embertől. Fölhoztak valamit, hogy dugjam el, meg mint a ilyenek. De ezek megtörténtek. És engem ez nagyon érdekelt, hogy ők hogy gondolkoznak. Kicsit a saját ifjúkoromra emlékeztettek, mert hát ezek azért sok szempontból olyanok voltak, mint a fiatal kommunisták azért. Halljuk be. És ezt nem is ellenük mondom. Hát idealista, tehát mint az őszinte fiatal kommunisták, hogy meg akarják forgatni a világot, van, meg akarják változtatni. Kicsit merevek, dogmatikusak, de hát idealisták és áldozatkészek. Aztán hát elmúlt az idő, jártunk össze, beszélgettünk erről arról hamarról, ők úgy idegenkedtek is tőle. Most az én nemzedékemben eléggé, hogy mondjam, nem vették a lapot az emberek, tehát akkor azért már az establishment kialakult, és úgy nem nagyon szerették ezt, szóval nem akarták kockáztatni az emberek a maguk helyzetét, és hát az öregek meg pláne nem. És ilyen módon ez egy kicsit rendhagyó volt, hogy én ezekkel barátkoztam. Hát ezért ők hálások voltak. Holott, hát viták, elég éles viták voltak. Aztán Szűcs is bekapcsolódott ebbe, Szűcs Jenő, akihez elvittem, azt hiszem ilyen Kennedyt, vagy nem tudom már, hogy volt. Kicsit ő is bekapcsolódott ebbe a dologba, és milyen baráti dolog volt ez. És 77-ben, talán 77 januárjában elején, egyszer egy reggel följött Kennedy meg Kis János, hogy lecsukták a Havelt, a Rirót, és hát ez ellen egy tiltakozást írtak. Én még ágyban voltam, meg korán jöttek, Clary bent volt a kórházban, tehát megbeszélni nem lehetett vele, és hát aláírtam. Ezt elég kevesen írtuk, akkor még alá 30-an körülbelül. Csóri aláírta, ha emlékszem, meg Heller Ágnes, meg ilyen ismertebb neveket mondja. Ez már elég veszélyesnek látszott azért akkor, akkor még ilyen, ez nem volt divat. Aztán Klári délbe hazajött, akkor elmondtam neki, arra fixen emlékszem, hogy mit mondott. Azt mondtam neki, hogy lecsukni ezért biztos nem fognak, ez nem olyan világot élünk, legfeljebb kirúgnak az állásomról. És akkor azt mondta, hogy hát ha lecsuknának, az sem volna a nagy baj, végre rendesen ki tudnék takarítani. Hát szóval jóvá hagyta. A Júli lányom az azt mondta, hogy hát annyit pofáztál, hogy rokon szenvezel velük, hogy most nem volt pofád nem szolidárisnak lenni velük. Látod, ezért nem kell annyit pofázni. Na, akkor aztán nem volt semmi különösebb. Figyelték a házat, rendőrség, az volt, és nagyon rendesek voltak az emberek. Általában mindenki fölrohant, hogy még néhány nap múlva bemondta Szabad Európa, de itt nem jelent meg róla semmi. Mit segíthetnek? Ádám emlékszem, hogy ahogy megtudta, följött, hogy ő ezt nem írta volna, és helyteleníti, de hát nagyon rendes dolog, és ezek voltak. És akkor bementem a kiadóba, ahol azonnal már az asztalomon volt egy cédula, hogy Illés hivat, és bementem hozzá, és rettenetesen lett ott, hogy ezt miért kellett csinálni, ezzel nehezítjük a liberális kultúrpolitika dolgát. Acél, ugye mennyi mindent tesz a magyar kultúráért, és akkor most megnehezítjük a dolgát. És akkor úgy hirtelen megutáltam az egész ügyet, mármint nem az aláírást, hanem Illést, meg ezt az egész ügyet, és hallgattam, és egy időn megkérdeztem, hogy miért csináltam ezt. Hirtelen rám jött egy ilyen kis ördög, én ezt szoktam csinálni, olyan hülyeségeket mondok ilyen helyzetekben. Ezt ajánlom neked is. Az a legokosabb ilyen valami baromi maraságot mondani, mert nem tud a másik mit elkezdeni ilyenkor. És azt mondtam neki, hogy teljesen egyetértek veled, ez nagy hiba volt, csak tudod, egy lány hozta ki, beszerelmes vagyok, és nem tudtam annak ellenállni. Azt tette elémem, és én imponálni akartam, és aláírtam. De egyébként teljesen igazam. Hát mondjuk Kis Jancsi nem egy olyan nagyon csinos lány, úgyhogy dolog nem felelt meg a valóságnak. No, a nevét nem mondhatom meg, mert ez konspiráció, de egy nagyon szép lány volt. Hát szerintem Illés tudta, hogy nagyon okos ember volt, hogy hülyéskedek. Mondott, ezt nem állt fordítod, tudod, hogy ott a nagy szenvedélyek fontosabbak mindennél. Na, elvesztettem a fejemet, kérlek. És akkor elhallgatott. És azt mondta, hogy fölfügg ezt az állásomból. Utasítást kapott rá. Mondom, jó. És akkor mondtam, hogy ez mit jelent, hogy hát minden kéziratot azonnal le kell adnod, és mondom, otthon is vannak kéziratok, hozzam be őket. Hát hétfőn, elég, ha hétfőn, mondta. Mondom, jó. És akkor ez volt. Akkor másnap telefonál Déri, meg Örkény, hogy menjek el hozzájuk, akkor elmentem, és akkor mondta Tibor, hogy ő majd beszél Acillal, mondtam, hogy ne beszéljen. Na, elég az, hogy hétfőn, amikor bementem, akkor Illés hivatott, és azt mondta, hogy hát szeretnék egy kéziratot rád bízni, szerkezd meg, akkor az emlékszem is, egy Ambrus Zoltán novellás kötet volt, ezt csináld meg. Mondtam, pénteken fölfüggesztettél, akkor mi van, most lefüggesztettél? Mondta, hogy én erre nem emlékszem, félreértetted valahogy pénteken. Én ezt nem mondtam. Na, nem mondtad, de nem mondtam, nem mondtad. Akkor rájöttem, hogy okosabb ráhagyni. És akkor hallottam a városban, hogy Kádár összejött a politikai bizottság, és Kádár azt mondta, hogy nem fogunk belőlük mártírt csinálni. Azt akarják, hát egy fenét fogunk belőlük mártírt csinálni. Nagyon okos volt. A saját szempontjából. És akkor három napig voltam kirúgva a Szép Irodalminál, hogy egyik, nem is tudom, péntektől hétfőig. Akkor egy elterjedt a városban, hogy én egy mártír vagyok. Hát ennyi volt az egész. Mondjuk volt olyan, hogy a rádióban nem lehetett akkor szerepelni darabig, meg cikkei az embernek nem jelentek meg, de nem volt ez egy nagyon veszélyes ügy nekem. Inkább a névtelen emberekre mentek rá, tehát Kennedyre, Kis Jancsira, Bencére, Köszegre, ezekre. Engem nem nagyon bántottak. Mondjuk az már nem lett volna nekik jó, hogy akkor Illés, vagy Déri, vagy Örkény is tiltszal, hogy ez úgy eszkalálódjon ez az ügy, ezt belátták. Egy hónappal mondjuk utána, amikor már ugye elcsitultak a dolgok, akkor egyszer csak szólt a telefon, és jelentkezett Acél titkársága, és egy hölgy itt a lakáson, és egy jelvtársnő jelentkezett, hogy akar velem Acél beszélni. Akit én alig ismertem, szóval soha nem voltunk egymás lakásán, persze, meg minden, egyszer-kétszer találkoztunk. Hát bementem, a parlamentben volt, és pontosan fogadót leültetett, kérdezte, hogy mit kérek, kávét vagy konyakot, mondtam, hogy mind a kettőt, és akkor hozatott, és azt mondta, hogy ott ültünk egy kicsit, és azt mondta, hogy hát miért keresett engem? Mit parancsol? Mondtam, nem én kerestem magát, hanem engem hívott fel a titkárnője, hogy jöjjek be. És nem, a titkárnő bejött, hogy maga akar velem beszélni. Folyt a víz a hátamon, mégiscsak miniszterelnök helyettes volt, Magyarország miniszterelnök helyettese, és ugyan ez háromszor lement ez a dialógus köztünk, akkor jöttem rá, hogy ez egy trükk. Tehát ő engem odahivatott, és egy, hogy mondjam, helyzetbe akar kergetni, hogy én akarok valamit tőle. Hát én nem akartam tőle semmit. Kvázi mosakodni akarok, hogy aláírtam ezt a kartaügyet, vagy mit tudom én mi. És ez ment egy néhányszor, és akkor a harmadik dialógus után felálltam, úgy félfenékkel, és mondtam, hogy hát akkor valami félreértés van, itt a titkárnő valamit összekevert, hát magának nyilván nagyon drága az ideje, akkor nem zavarom, mert én nem akarok semmit. És akkor egy ilyen baráti mosolyjal, vagy nevetéssel úgy megfogta a vállamat, és lenyomott, és azt mondta, jó van, hát értjük, maradjon csak itt. Szóval kvázi nem sikerült a trükk. Rémes volt. És hát tényleg egy olcsó, vacakszatócs trükk volt. És akkor elkezdtem mondani, hogy miért csináltam, és akkor letolt. Tehát akkor világosá vált, hogy ő hívatott engem. De ezt nem mondta ki. És akkor én mondtam neki, hogy ilyeneket mondott, hogy hát maga jó szakember, miért kell magának politizálni? Mondta, az a híre, hogy jó szakember, miért kell magának politizálni? Hát mondtam, ifjúkoromban nem olvastam volna marxista szövegeket, amelyekből megmételjeződtem, mert az volt benne, hogy hát az ideológia fontos az irodalomban, meg minden, mondom, akkor talán tényleg nem politizálnék, de hát én elhittem ezt a marxizmusnak, hogy az embernek politizálni. És miért írta ezt alá? Ez többet árt, mint használ. Hát mondtam, azért írtam alá, mert néhány héttel ezelőtt volt egy gyűlés a Szépirodalminál, ahol Allende ügyében tiltakoztunk valamit. És én azt aláírtam. És úgy gondoltam, hogy ha egy chilei ügybe tiltakozunk, akkor Prága mégiscsak közelem van. És akkor abba is kell tiltakozni. Az nem ugyanaz, hanem de ugyanaz. Sőt, még ugyanaz, mert ez még hozzá egy író. Na és hát akkor ez ment ottan egy órán keresztül, és semmire nem jutottunk. És akkor elég barátságtalanul eljött. Már úgy ő barátságtalanul eljöttek. De az volt a dolognak a mulatságos része, hogy néhány nap múlva, vagy másnap fölhívtam azokat a fiúkat, akik aláíratták velem ezt, hogy jöjjenek el, mert el akarom mondani nekik, hogy ez történt. És akkor eljöttek, elmondtam, és vártam a megdicsőlésemet, és akkor közölték, hogy nagy disznó voltam, amikor elmentem a hívására, mert nem kellett volna fölmenni hozzá a telefon. És akkor mondtam, hogy hát ez mégis Magyarország miniszterelnök helyettese, és nekem főnököm, mert a kultúra hozzátartozik, minden, akkor is nem kellett volna elmenni hozzá, és akkor nem kerültem volna ilyen helyzetbe. Úgyhogy végül is két ló közül, hogy mondják, ezt két szék közül a padalá este, mert mindenki elégedetlen volt velem. A cél, hogy aláírtam a fiúk meg, hogy egyáltalán elmentem hozzá tárgyalni vele. Holott a tárgyalás nem vezette őt eredményre, vagy úgy mondjam. Hát így kezdődött ez a hősi ügyesség, kérlek tisztelettel, csak ezt utálom most, ezt a öreg frontharcos játékot, hogy is volt az, amikor az Isonzónál, hogy ugye nem tudom, mit csináltam.
Napló. Voltak időszakok, amikor értelnek?
Voltak, de azokat mindig megsemmisítettem. Forradalom alatt, meg forradalom után is, akkor azt féltem házkutatástól, azt azért mindig nem maradt meg egy néhány oldal csak. Mikor Klári meghalt, akkor az fontos volt nekem, hogy nehogy bármit is elfelejtsek, és akkor az utolsó napokat néhány héttel utána leírtam. De az nem napló volt, hanem azt úgy percről percre leírtam. Az megvan. Meg hát az utolsó De egyébként így naplót, szóval esemény naplót, hogy ma délután ezt, amit a Fodor Mandi csinál, ezt a katedrálist izéből, semmiből, ezt én nem csináltam, vagy nem látom értelmét, hogy délután 4-kor elmentem Fülep Lajoshoz, 5-kor hazamentem, hát minek? Ezt én nem csinálnám. De olyat csináltam, hogy valami eszembe jutott tegnap is, egy álom, vagy egy nem tudom, és akkor azt, hogy leírtam, és bedobtam egy fiókba. De nem tények. Ezek soha nem tények. Mindig érzelmek, vagy gondolatok, vagy mit tudom én, micsonek. Úgyhogy azt nem.
Hogyha egyszer emlékiratot írnám, akkor milyen elvek szerint csinálnád? Vagy hogy gondolod, hogy milyen elvek szerint kéne, lehetne emlékiratot szerkeszteni?
Nézd, én nem látok igazán műfajbeli differenciát az emlékirat és a regény között. Tehát nem tudom, hogy más, ugye bár, de Isten igazából nem tudom. Hát lehetne úgy, hogy azt csinálta, hogy bizonyos körök szerint, tehát hogy pénz, művészet, szerelem, lehetne időrendben, sokféleképpen meg lehetne ezt oldani, vagy lehetne egy szegmentumát kivenni, hogy időrendben, nem időrendben. Nem tudom. Volt nekem egy elképzelésem, ami nem jött be. Saint-Simonra múltkor már beszéltem róla. Ő azt írja az emlékirataiban, hogy ez nagyon szép rész, hogy az embernek az élete és a halála közé egy intervallumot kell iktatni. És ezt úgy érti, hogy az embernek az élete az ameddig aktív életet él, tehát ameddig hát kvázi dolgozik. Ugye hát ő a Versailles udvarban levő intrikákat tekintette munkának. Bizonyosítem, az is volt, az a politika része. És akkor ezt befejezi egyszer az ember, és akkor van még 5 éve, 10 éve, 20 éve, amíg meghal, és akkor addig tűnődik, készül a halálra. Bevonul egy kolostorba, ő egyébként azt csinálta, és ott a papokkal beszélget, és hát vagy megírja az emlékiratait, vagy valamit. Ezt is csinálta, megírta ezt az óriási könyvet. És nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy beiktatok egy ilyen szakaszt. Ez mindig nagyon foglalkoztatott, hát ez nem jött be több okból. Ugye hát ezt most már nagyon kéne csinálni, ezt az intervallumot. De hát egyrészt van egy nagyon prózai oka, az, hogy nem tudok megélni a nyugdíjamból, tehát nem tudok egy intervallumot, csak szerintem senki nem tud a Magyarországon ilyen értelemben, mivel egy intervallumot. Szóval mindenki addig dolgozik, amíg fel nem fordul. Mármint a mi szakmánkban. Ugye már? Mert senki nem tud megélni ebből. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy hát ezt úgy képzeltem el, hogy nem egyedül élné át ezt az intervallumot. Úgyhogy ez nem jött be. Hát ha lenne, vagy lett volna egy intervallum, akkor lehet, hogy akkor írtam volna valamit. De most ehhez csinálom a halmit. Úgyhogy ez máshogy alakult. Nem, nincs bennem hiányérzet egyébként, vagy mondjam, sajnálod, hogy miért nem írtam én azt meg, vagy miért nem írom azt. És most már nagyon valószínűtlen, hogy megírnám. Azt lehetett volna a naplót mondott, hogy tulajdonképpen a jó történeteket. Saint-Simonnak van egy kifejezés, hogy le crayon, tehát a ceruzái, ez azt jelenti egyszerűen, tehát ilyen ceruza rajzokat. A korra jellemző, vagy egy emberre jellemző ceruza. Azt talán tudtam volna maliciózusan, komiszan, ezeket úgy, mert ezt úgy kell írni. Ezeket Cocteau azt mondja, hogy senkinek nem volt olyan fekete a tintája, mint Saint-Simonnak. Tehát ezt ilyen rossz indulattal. Ez nem lett volna rossz, hogyha ezt 30 évvel ezelőtt elkezdne. Jába is voltam, lusta is voltam, meg annyi minden volt az ember életében, utána gyerek, meg ezt történt, meg azt történt. Nem jött össze. Most már mindegy. Ha hősnek lenni nem muszáj, akkor aztán írónak lenni, meg pláne nem muszáj.
Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A 9. rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília.
A befejező rész hangzott el.
Az életinterjú felvétele 1992-ben készült, és legutóbb 2005. október 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
A van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.